És akkor akiket köszöntök itt, újra együtt a nagy csapat, hadd kezdjem a Lacival, jó? Bunkóczi László, szervusz Laci.
Köszöntöm a hallgatókat, sziasztok.
Nagyon rég jártál erre, örülünk, hogy ma itt vagy. Te is?
Mindenképpen megtiszteltetés, úgy látok már csak egy
És itt van velünk Szabó Bence is, az autógyi szakértő.
Hello, hello. Azt írtad a mai üzenetben, hogy a tékozló fiúk, remélem így is konferáltad.
Úristen, nem, tényleg. De ezt én el is felejtettem. Szerintem félálomban írtam még.
Lehet.
Igen,
lehet.
Akkor így mondom. Jó, a tékozló fiúk hazatértek.
Igen, akkor félálomban írsz, akkor ott van azért
baj. Annyi, hogy a Laci talán egy pici tékozló fiú, mint én, mert egy ilyen
egyhetes
nyaralásom volt, ami pedig egy viszonylag komoly kihívást teljesített.
Ki költött többet? Ugye itt ez a kérdés. Ki tékozolt többet?
Nekem ezért most fizettek szerencsére.
Na, szóval élménybeszámolókkal fog telni ez a mai közös együttlét. Én azt gondolom, hogy az Afrika Eko részről kellene most, vagy ezzel kellene elkezdenünk.
Igen, meg a Lacinak a színe is jobb.
Na, hát, mert?
Hát jobban le van barnulva, mint
én. De te nem tudsz, nem?
Hát azért.
Na jó.
Kicsit vörös a sajad van.
Talán ez egy picit gátabb szóval a juharszirup barna színnek.
Szóval igen, a dubai autós élményekről is szeretnék majd hallani, meg a Mad Max élményekről, amiket ott megtapasztaltál. Nyilván úgy mentél ki, hogy autógyis vagy.
Természetesen, hát nagyon figyeltem azokra, igen.
De az Afrika Eko részre szerintem most érjünk is rá röptiben, ugyanis hát ehhez most van is egy szignálunk, ugye az ez.
Versenyblokk. Motorsportban utazunk.
A ritkán hallható verseny.
Igen, Laci már rá se ismert. Szóval
nem hallottam,
mégiscsak versenyről van szó. Itt először történt meg, hogy a Laci nem versenyzőként volt jelen az Afrika Eko részen, hanem szervezőként. Mesélj, hogy vizsgáztál magad előtt, hogy vizsgáztál a versenyzők előtt, mik voltak
nyilván
a kihívások?
Én hogy vizsgáztam, azt majd eldöntik azok, akik ezzel a feladattal minket megbíztak. Nyilván az évek azok rajtam sem múlnak el nyomtanul. Azt gondolom, hogy szép lassan azért már nem biztos, hogy nekem versenyeznem kell. De azért az, amit az elmúlt 20 évben megtapasztaltam ebben a világban, az sokak számára segítség lehet. És most az volt a feladatunk, hogy akik ilyen kezdők, és először vannak itt az Afrika részen, azoknak az életét segítsük, és kísérjük végig az útjukat. Nyilván új feladat volt, új szerepkör volt, de tök őszintén megmondom, baromira élveztem. Szóval azért ez egy, hogy nem volt rajtunk nyomás, nem volt rajtunk teljesítménykényszer, de azért az mindenképpen jó pofa, hogy figyelned kell másokra, akik oda jönnek, és még sosem jártak ott, ahol te már jártál.
Hát az elég teljesítménykényszer.
Igen, és hogy kicsit belemenjünk így a konkrétumokba, hogy milyen itinert tudsz adni egy olyannak, aki teljesen fehér lapos ebben a versenyzésben?
Valójában konkrét itinert nem tudsz nekik adni, tehát nem tudod pontosan elmagyarázni, hogy mi a feladat, de azt ők tudják, hogy te jössz mögöttük. Tehát valahol ott van egy olyan backupjuk, egy olyan típusú támogatásuk, hogyha nyűgjük van, akkor először sem láttam minden versenyzőt a saját GPS-emen. Tehát láttam, hogy ki hol van. És kapcsolatunk is volt a versenyszervezőkkel, tehát azzal a műholdas rendszerrel, ami az egész versenyt felügyeli. És ha valakinek olyan nyűgje volt, hogy eltűnt, elveszett, nem ért oda, láttuk, hogy áll valahol, akkor én tudtam, hogy ő neki mi a baja, és akkor oda tudtál értük menni, ha kellett.
A versenyzőkkel volt kapcsolat?
Persze, reggel, az esti eligazításon, a reggeli rajt előtt, abszolút mi a végén mentünk, tehát megvártuk, hogy minden olyan versenyző elrajtoljon, akinek ott mennie kellett, és szépen mentünk utánuk, és néztük, hogy ki mit csinál, hol van, merre megy.
Voltak meredek helyzetek? Vagy mi volt a legemlékezetesebb? Kezdjük ezzel.
Hát a legemlékezetesebb az, amikor az egyik versenyző fiúról arról beszélgettünk, hogy neki ami biznisze, és akkor azt mondta nekem, hogy neki van egy pár Starbucks kávézója, és akkor megkezdtem mennyi, és mondta, hogy 37 ezer Starbucks-ja van a világon. Ez elég
mennyi van összesen?
Több százezer, és most éppen Starbucks benzinkutakat fog csinálni Ázsiában.
És akkor kávét tudsz tankolni?
Nem? De okos vagy.
De jó.
De nagyon
milyen,
szép volt.
Milyen bioetanol?
Nem. Nyilván itt a márka az, ami a lényeg, tehát hogy nem, valójában nem benzint veszel, hanem kávét, de meg is tankolsz. Úgyhogy most megszerezte a jogait annak ez a fiú, hogy Ázsiában Starbucks benzinkutakat csináljon. Ez a fiú, ez ott minden reggel ott fázott, remegett, sose volt még ott. Ciki hát, volt egyébként.
Nyilván egy ilyen versenyhelyzet azért megedzi az embereket. Tehát ott hát
mindenki meg hogy eljön oda, tehát hogy ő megtette volna azt, hogy helikopterrel körbe repli Mauritániát.
Vagy megveszi Mauritániát.
De az nem megvásárolja. Igen, és nem ő volt. Szóval minden esetre nagyon új tanulság ez, hogy egyfelől ugyanúgy elmész egy hónapra, ugyanúgy itt hagyod a családodat, ugyanúgy már nem karácsonyozol, ugyanúgy a szerelmednek azt kell mondanod, hogy bocs, de Mauritániából már nem tudunk telefonálni, és majd csinálj valamit a gyerekekkel. De ugyanakkor meg sokkal kisebb nyomás, és nagyon nagy flash. Tehát olyan helyekre jutottam el, amire nem tudtam, hogy létezik.
Gondolom sok ilyen van még.
Hát azt hittem, hogy nem, de igen. Képzeljétek el, létezik a Mauritán sivatag kellős közepén egy tó.
És az nem Délibáb volt.
És nem Délibáb, egy olyan tó, hogy mész ott a dűnék között valahogyan, és hogy lenézel, ott van egy hatalmas édesvízi tó. Zöld a vize, és így szó fennakad, lehelet megszegik. És nem érted, hogy hogy került oda az a cucc. És akkor látod, hogy az állatok mindenhonnan oda mennek, és vannak, még a természet csinált egy műugró tornyot is erre a tóra. Ha éppen oda eljutsz valahogyan, akkor meg tudod azt tenni, hogy leveszed a cuccodat, és hogy hanyatfejest ugorj ebbe a gyönyörű zöld vízitóba, a homokdűnék kellős közepén. Amiről nem gondoltam sose, hogy jártam én már itt nagyon sokszor ebben a világban, de mindig csak néztem a dolgokat, de sosem láttam.
Ez volt az első, hogy igazán meg tudtad élni.
Igen, hogy meg tudtam élni, hogy hol vagyok, hogy mit látok, hogy a világ az ott milyen, mert eddig azért mindig úgy volt, hogy siettünk, testménykényszered volt, de most meg úgy volt, hogyha ment előttünk a mezőny, és hogy mindenki haladt, és ráértél arra, hogy ne velük foglalkozz, akkor megálltál valahol, és körülnézte.
És egyébként melyik a nagyobb flash számodra a 20 év versenyzés, vagy most ez az egyszeri alkalom, amikor tényleg ott voltál, megélted a dolgot?
Mindig az, amit éppen megéltél. Tehát, hogy nyilván itt a múltunkból, ez nagyon érdekes volt a verseny, mert a Péter Hánzel nevű fiú, akit úgy hívnak a világban, hogy Mr. Dakar, 14-szer nyert Dakart. Az most ide nem a Dakarra ment, hanem eljött ide velünk az Afrika részre, és valamiért azt választotta, hogy ő azt hiszem 7-szer nyert motorral, és 7-szer nyert autóval. És most visszaült egy egyszerű motornyergébe, és végigjött velünk ezen a versenyen. És szétsztoriztuk az agyunkat arról, hogy mi volt régen, hogy volt ez, amikor a hőskor volt. Tehát nyilván ti ezt nem is tudjátok, hogy milyen lehetett az, mert mind a ketten
teljesen fiatalok
vagytok. Nem volt mobiltelefon. Amikor először voltam Afrikában, nem volt. És hogy az felfoghatatlan, és hogy ez az milyen volt az egész. Igazi hőskor volt. És arról úgy szépen visszaemlékszünk, de azért, hogy most ott voltunk, és tök másképpen láttuk, és valójában az egész világ nem fejlődik. Európa, meg a világ fejlődik, és egyre nagyobb a különbség a kultúrák és a lehetőség között, és ha ma oda mész, akkor a műholdas telefonoddal, a műholdvevőddel, a mobiltelefonoddal nézegeted a világot, ezek meg pont ugyanúgy élnek, mint 20, 40, 90, 100 évvel ezelőtt. Hát ez azért ez... egyre inkább antagonisztikus különbségek. És azt gondolom, hogy ez a mostani, ez egy óriási nagy élmény volt. Ráadásul ugye van még egy nagy baj, hogy az, hogy milyen volt 2004-ben, arra már nem emlékszem. Mert rettentő régen volt. Úgyhogy...
Ennek sok oka lehet, ugye?
Hát az, hogy öregedtem, és hogy elfelejtettem, és megszépült. Rettentő megszépült.
Egyébként érdekes ez, amikor arról beszélünk, hogy akkor még nem volt mobiltelefon. Hogyha belegondolunk abba, hogy ma mi nincsen, hogy majd 20 év vagy 40 év múlva lesz, akkor ugyanúgy fogunk visszanézni erre. Valószínűleg csak nyilván most ezt így egy kicsikét így ezt romantizáljuk, hogy akkor még nem volt mobiltelefon.
Hát nem volt, és most Mauritániában, amikor nagy bajban voltunk, és nem ilyen telefonunk nem volt, akkor szépen elővettük Elon Musknak a cuccát.
Na, kölcsönette?
Nem, vettünk egyet.
Yeah.
És kirakodott oda ezt a kis motyót, és kis mobiltelefonnal ráhangolott, és akkor ez a motyó elkezd így fölhangolódni a műoldakra, és egyszer csak lesz interneted.
Wow.
Nem láttál még ilyet? Elképesztő. Ilyen kis, tudod, ilyen forog, körbenéz, megnéz, hogy hol van műhold, és akkor ott ülsz a semmi közepén, és egyszer csak a 21. századot odarakod a semmi közepére.
Hát jó, amikor már van űrturizmus, akkor ezen nyilván kevésbé lepődünk meg.
Igen, csak ez egy 40x80x40-es dobozban van benne ez a tud. Uh-huh. Hát, ennek azért tehát félelmetes.
Nagyon durva.
Amikor az előbb azt kérdeztem, hogy hogyan vizsgáztál magad előtt, ezt nem viccből kérdeztem ám. Én azért kérdeztem, mert 20 év versenyzés után egy teljesen más szerepben találod magad. Neked milyen elvárásaid voltak saját magaddal? Ha voltak? Nem. És ha nem voltak, akkor miért nem voltak?
Nem is az a kérdés, hogy nekem milyen elvárásaim voltak, hanem a családom hogy engedett el. Egyre nehezebben engednek el. És igazuk van, mert ma már nem... Én sem fiatalodom, és nyilván a szerelmem úgy engedett el, hogy tudta, hogy nem versenyezni megyek, és esküdj meg, hogy nem versenyzel. A mai napig nem hiszi el,
hát,
hogy nem versenyzel. És azt gondolom, hogy az egy nagyon jó érzés volt, hogy el tudtam menni, de még se versenyeztem, és hogy mégiscsak ott voltam, de már nincs teljesítménykényszered, állatira élveztem.
De egyébként mik azok a dolgok, amikre most többszörösen utalsz, hogy az kor előre haladtával esetleg nagyobb bajba kerülsz, vagy bármi, ami mondjuk nem volt ugyanakkor a nagy veszély 20 évvel ezelőtt számodra?
Hát figyelj, te hány éves vagy?
33.
Oké. Okay. Én nagyjából ennyi volt, amikor először mentem. Igen, fun fact, igen. Nagyjából ennyi idős voltam, amikor először voltam, és pontosan annyi a különbség, ami közted és köztem van, sem fizikailag, sem mentálisan, ez nem ugyanaz a kor már, ami akkor voltam, amikor voltam. Nehezebben kelek fel, lassabbak a reflexeim, másképpen reagálok. Egyébként ami vicces, hogy a monotóniát meg a stresszt pont ugyanúgy tűröm, mint akkor, csak a testem nem úgy reagál ezekre a dolgokra, és ezt tudomásul kell venni. És azt is tudomásul kell venni, hogy bizonyos dolgokat az ember elenged. Hogy jönnek ezek a fiatal srácok, bátrabbak, gyorsabbak, jobban csinálják, felkészültebb, jobban értik a technikát, és engem meg hazavárnak. Pont.
Alonsónak volt egy ilyen híres mondata, amikor megelőzte a Schumachert egy ilyen nagyon veszélyes kanyarba, és kérdezték tőle, hogy mi volt ott a szituáció, és mondta, hogy tudtam, hogy fékezni fog, mert gyerekei vannak otthon. És azért tudott úgy beszúrni féktávon.
Az mekkora.
Ennél van egy érdekesebb statisztika. Csináltuk egy statisztikát, hogy a gyerek az kilométerenként 1/10 másodpercet jelent, mínuszban.
Wow.
Tehát megmérte...
Hogy van gyereked.
Igen, tehát megmérték azt, hogy a gyerekes pilóták és a gyerek nélküli pilóták egy statisztikai átlagot csináltak erről, hogy kilométerenként mérhetően lassabbak azok, akinek van gyereke meg családja. Most ha mész 10.000 kilométert, sarkítsuk meg, mész 6.000-et, akkor 6.600 másodperccel vagy attól lassabb kilométerenként összességében, ami 10 perc.
Az már egy ekkora távon is jelentőség.
Szóval én azt gondolom, hogy egyszerűen tudomásul kell venni, hogy nyugdíjaztam magam.
Erről is beszéljünk majd egy kicsit később, de azt áruld el, hogy neked sose volt ilyen? Amikor gyermeket született, akkor te ezt magadon nem érezted?
Nem. Azt nem érzed. Az egy matematikai művelet, hogy megmérik. Én például azt hittem, hogy pont ugyanolyan bátor vagyok, de nem.
Uh-huh. Jó, de egyébként ebben, szóval hogy mondjam, ez egy természetes velejárója. Ez sokkal szentimentálisabb lesz,
a családfenntartásnak az ösztöne, hogy az ember már nem azért megy feltétlenül a kalandjaira, hogy csak megélje, de vissza is akar jönni. Amikor még csak oda mentél, akkor nem volt szempont az, hogy visszajössz egyáltalán.
De durva, most, hogy elgondolkodom, ugye én ejtőernyőzöm, és nekem is, hogyha visszagondolok, amikor megszületett a gyerekem, akkor nem sokat gondolkodtam persze, hogy menjek-e, de végigfutott a fejemben, és amikor kilépsz a repülőből, akkor van egy ilyen érzés, hogy...
Nyilván, épp ember, épjéből, épésszel nem ugrik ki, ezt mindenki tudja.
Jó nekem itt a földön meg a vízen legfeljem.
Én ugrottam ejtőernyővel, soha többet nem fogok. Nagyon élveztem, de biztos, hogy nem.
Na, majd két hét múlva akkor jössz?
Nem.
Fölébred, Laci, nem. Egy repülőgépen. Nem. Jó, viszont, na igen, tehát ez egy érdekes statisztika, és ami viszont még érdekesebb most ebben a kontextusban, hogy ezt már mondtad tavaly is, amikor beszélgettünk arról, hogy mész, és versenyezni nem fogsz, szervezőként leszel jelen, és már akkor is lehetett rajtad érezni valamit, ami hogy elfogyott, vagy megtört, nem tudom.
Nem, tehát, nem, elfogyott, ez tök jó szóval, elfogyott. Elfogyott az a típusú motiváció, hogy már nem akarsz mindenáron. Nincs mit bizonyítanod, nincs mit megmutatnod.
És akkor azt is mondtad, hogy többször leszel adásban velünk idén, pont ezért.
Idén én többet leszek veletek adásban. Én azt gondolom, hogy ezt így el kell engedni. És olyan jó elengedni egyébként.
Látom rajta, én sosem láttalak még így, Laci.
Én le vagyok, lehiggadtam.
Tényleg, igen, teljesen higgadt, kicsit ilyen megfontolt annak tűz.
Melankólikus. Mondjuk azt, hogy az emlékezés melankóliája van rajtam. De ugyanakkor pedig annak elképesztő jó része van, hogyha te valamit át tudsz adni abból, amit tudsz másoknak.
Ezt már előkészítetted?
Nem tudom, szerintem tanítani egyébként is jó dolog. Teljesen mindegy, hogy mit. Afrikát tanítod, földrajzot, történelmet, magyar, szerintem tanítani az jó. És főleg, hogyha nem csak egy száraz tudást adsz át, hanem tapasztalatokat. Uh-huh. Tehát nyilván meg lehet tanulni úgy mondjuk a történelmet, hogy azt te utána el tudod magyarázni, hogy mikor mi történt. De hogyha ez párosul valamilyen megtapasztalással, azt szerintem még inkább jó azoknak, akiknek tanítod.
Hát ezzel a mostani új organizátori szerepkörrel erre az útra léptél gyakorlatilag. És akkor itt kanyarodnék még egy pillanatra vissza, hogy milyenek voltak most nevezzük így a tanári példával maradva a diákjaid, hogy milyen volt az összetétel.
Cukik. Nagyon érdekes, hogy ezt a dolgot nagyon letisztultan sok idősebb ember is vállalja. Tehát itt az, hogy itt valaki ilyen úgynevezett rookie, vagy kezdő, az nem azt jelenti, hogy fiatal, uh-huh. hiszen ez egy drága dolog. Itt nagyon sok idősebb embernek lesz hirtelen annyi pénze, vagy olyan lehetőség, hogy ide eljöjjön, és valami olyasmit próbáljon ki idősebb fejjel, amit fiatalon nem tudsz kipróbálni. És ráadásul itt nagyon sikeres emberek is vannak, akik általában nehezen viselik azt, hogyha nekik elmondják azt, hogy valamit hogyan kell csinálni, hiszen ők sikeresek. Uh-huh. Nekik te nem mondd meg, hogy valamit hogy kell csinálni.
Azért gondolom, az egóból farag le egy ilyen helyzet.
Farag le rettentően. A harmadik napon lefaragja. Fia, volt egy ember, egy nagyon helyes csávó, aki önmagában egy nagyon rossz motorválasztással, nem mondom a márkát, és már egyébként baromi jó motor, csak egy baromi nagy, baromi nehéz cuccal eljött oda. Csak kétszer esette, másodszorra már nem bírta felállítani a motort. Mert elfogyott. És mentünk mögötte.
Ekkora motor volt ez egyébként?
Ez egy 750 köbcentis motor volt. Abszolút nem odavaló. Ez egy nagyon klassz ilyen hobby enduro.
És három betűs?
Nem. Nem, abszolút nem. És nem is szangjog. Tehát, hogy egyszerűen az ember elfogyott nagyon hamar, és nem tudta megcsinálni. És este a táborba már kérdezte, hogy másnap megyünk-e mögötte.
Uh-huh. Hát akkor leért a tanítás
nagyon hamar, valamennyire. Nagyon hamar leér.
Hány nap volt ez összesen?
Hát ez 16 nap volt.
Wow.
Összesen. És hogy borzasztó sok érzelem, emóció van benne, de még egyszer, ami a legfontosabb, hogy ezek a kezdő emberek általában nem úgy kezdőek, hogy 20 évesek eljönnek, hanem ezek sikeres, mondjuk azt, hogy gazdag, mondjuk azt, hogy megengedhetem magamnak, amit csinálok, típusú emberek, akik nagyon ritkán szorulnak arra rá, hogy valaki segítsen nekik. És ennek a pedagógiája az, hogy ott, hát ha nem segítek, akkor nem megy tovább. És ezt nagyon nehéz lehet nekik is megszokni egyébként.
Még mielőtt elmegyünk szünetre, voltak prekoncepcióid a verseny előtt? Nem, pont az ilyen helyzetek
sem,
miatt?
Abszolút sem. Nekem annyiszor annyit segítettek nekem már. Én már annyiszor vettem igénybe mások segítségét, anélkül, hogy szégyenkeztem volna, mert hogy ez egy olyan világ, ami, tehát ez a sivatag, ezt nem lehet legyőzni, ez átenged. megengedi neked, hogy átmenj rajtad. És itt szükség van arra, hogy, hogy egymásnak segítsetek, hogy, hogy legyen valamiféle bajtársiasság, és ugye az újkori Dakarok például, ami Szaúd-Arábiában van, pont a Peter Hansel arról beszélgettünk, hogy azért nem ment a klasszikus Dakar a Szaúd-Arábiában, mert elfogyott ennek, a, ennek az ideája. Tehát nem létezik már az a Dakar, ami el komercializálódott, el üzletiesedett, és hogy neki szüksége van arra, hogy most egy évet nem menjen oda, hanem visszajön ide Afrikába, ahol, ahol a nagy semmibe motorozik, segít valakinek, ha ő bajba kerül, neki segítenek, és hogy a kaland az, az megélje a kalandját.
Bence?
Azt mondtad, hogy szünetre megyünk.
Igen, igen, de jobb kint, mint bent. Láttam, hogy ezért nem maradjon bent.
Jó, az itt bent.
Itt folytatjuk akkor az autórádiót sztorikkal, élménybeszámolókkal. Bence, te jössz ezek után. Hunkóczi László és Szabó Bence vannak jelen.